Sziasztok! Ez itt a Triple Coverage, a Fűzővel kifelé podcastje. Én Patrik vagyok, és Bálint van itt velem.
Szia Patrik, köszöntelek titeket!
A múlt ezhez hasonlóan egy kicsi elmélkedést fogunk itt végrehajtani az egyetemi foci kapcsán. Megint hoztunk pár érdekesebb témát, kettőt Bálint, kettőt én, illetve van egy közös nagyobb témánk is. Nyilván ezek közt fogunk érinteni mindenféle dolgot, úgyhogy szokás szerint kitekintünk el, kalandozunk mindenfelé. Ezért nem is nagyon húznám az időt. Bálint, neked mi az első téma, amiről szeretnél beszélni?
Akkor nem hozom a közöset, mert akkor arra kitérünk a végén.
Oké.
És talán aktuálisabb is egyébként, vagy hát az összefogóbb történet, vagy ha már a következő játékhétet tekintünk elé, akkor tényleg mindenképpen relevánsabb. Én itt két dolgot írtam föl, mindkettő egy nagy csapatot érintő téma, és bár az előző játékhéten bye weekend volt a Michigan, de mégis azért egy furcsa dologgal érkezek itt. Én a Michigan támadó falát és a Michigan futójátékát hoztam el ide első témaként, hogy mennyire izgalmas, sokszínű, nagyon jó, érdekes, és lehet azon is egyébként vitatkozni, hogy akár ez az egység, ez meg tudja ismételni azt, amit ugye tavaly csinált, megnyerték ugye a Joe Moore Awardot, ugye, ami a legjobb támadó fal egységnek szóló díj, ezt 2015 óta osztják ki, és még nem volt úgy, hogy egymás után duplázni tudott volna valaki, vagy valamelyik egység, az Alabama egyébként már kétszer elhódította ezt a díjat, és én azt gondolom, hogy 2022-ben ezt a Michigan meg fogja csinálni, mert hát egyszerűen, amit csinálnak a frontban, az egészen hihetetlen. Ugye úgy nézett ki a tavalyi kezdő támadó fal, hogy a baloldali tackle volt Ryan Hayes, ő megmaradt, a baloldali guard volt Trevor Keegan, ő is megmaradt, a center tavaly Vastardis volt, akit draftolatlanként ugye tovább adtak a profik közé, de hát ugye nem lett belőle profi játékos. Az ő helyére érkezett Olesegun Olebatimi, ugye ő a Virginiának volt a transfer játékosa, most már ugye kezdő center. A jobboldali guard Zach Zinter megmaradt, és a jobboldali tackle Andrew Strober 6. körös draftolt volt ugye tavaly a Patriotsnál, és most Trent A. Jones lett a helyén, és a megmaradó játékosok egysége az újakkal, akik beszálltak az ő helyükre, egy tökéletes egyveleget adott ki, itt meg kell dicsérni egyébként. Ugye visszajött mind a kettő fontos edző, hogyha ezt a egységet nézzük, ugye a támadófal edzője Sharon Moore és Mike Hart, ugye, aki a futójátékot, illetve a futókat koordinálja. Nekem nagyon tetszik, annak ellenére, hogy azért a futójáték nem biztos, hogy a legszexibb dolog 2022-ben, de amit csinálnak korumék, az borzasztóan jó.
Nem is a futójáték nem szexi, hanem alapvetően a támadó falat figyelni nem nagyon szokták a nézők, meg talán az nem szexi, de az tény, hogy a Michigannél, ami folyik, az hihetetlen az a támadó fal képzés, és itt támadó falról is kell beszélni, illetve a futókról is kell beszélni, mert azért itt most Blake Corum egy nagyon jó futó, de...
Ezt akarom azért... kérdezni, egy kicsit ilyen kötekedős kérdés. Jelenleg szerinted ki az ország legjobb futójátékosa?
Nagyon nehéz kérdés, én továbbra is azt mondom, hogy Bijan Robinson az, de lehetne érvelni Corum mellett, lehetne érvelni Chase Brown mellett, aki az Illinoisnál egészen elképesztő szezon fut. Azt láttam, hogy egyébként Corum ugye a Heisman beszélgetésekben is ott van, mint lehetséges jelölt, és ugye úgy van 13 TD-je, ami a legtöbb az országban, hogy sokaknál kevesebb meccset játszott. Tehát, hogy azért az egy nagyon durva dolog, és van 901 yardja is, mindössze 146 próbálkozásból, aminél tényleg csak, ha mondjuk learányosítjuk meccsekre, akkor csak kettő jobb van, vagy egy jobb van. Nem tudom, te az mellett szeretnél érvelni, hogy ő a legjobb, mert tudok menni azzal is, de nagyon sok jó futó van egyébként idén.
Én azt mondom, hogy kettő nagyon-nagyon kiemelkedő van, akik a profiknál is szerintem nagyon jó játékosok lesznek. Ugye az a baj a korumnak, hogy pici, vagyis hát viszonylag pici. De ha nézzük a meccseit, ez nem tűnik fel, mert az látszik, hogy Fizimiskára egy jóval kisebb termetű játékos, mint Bijan Robinson, aki lehet, hogy 15 kilóval nehezebb nála, meg egy arasszal magasabb. De hogy ha azt nézed, hogy milyen, ugye van egy ilyen kifejezés, amit nagyon nehéz lefordítani magyar, az a contact balance. Tehát, hogyha belemegy a kontaktba, lerakja a tenyerét, még fordul kettőt, és talpon marad, és még belerak 5 yardot, és egyszerűen a legutolsó meccs a Penn State ellen az valami oktatófilm volt szerintem, hogy egyfelől hogy olvasott, a szerelésekről hogy jött le, hogy tartotta meg az egyensúlyát. És az nagyon jó volt, mert a 6 órakor kezdődött a mérkőzés itteni idő szerint, és ezt gyakorlatilag végig tudtuk követni egészen estig, és nem kellett éjszakáznunk, hogy ezt a parádés teljesítményt lássuk. Nekem nagyon tetszik a stílus, amivel fut, és amennyire okos játékos ő, jó kérdés, hogy majd az NFL-ben, pass protectionben, harmadik downon felhagyják el, amikor két linebacker zúdul át az ájukon blitzelni. Nem biztos, hogy a legjobb lesz akkor, de hogy amit itt Khalid szinten csinál, és egyébként szerintem az átfordítható a profik közé is, mert egyébként Clyde Edwards-Helaire nem sokkal nagyobb játékosként érkezett meg az NFL-be.
Hát, vagy Ekeler.
Vagy Ekeler, igen. Tehát, hogy pici, de tehát lehet egy kivétel, hogy ő meg tudja állni majd a helyét a profik között, és ha már itt korumról beszélgetünk, akkor ugye ott van Edwards is, illetve hogyha visszaugrunk 2020-ig, most csak egy
na
picit...
Na csak bocs, hogy közövágok, de én pont ezt akartam fölhozni kicsit korum ellen, hogy ott van Donovan Edwards mögötte, aki szintén szétfutott a Penn State-et, és jobb átlaggal is fut egész évben, mint korum, és persze tudom, kisebb terhelés mellett ezt néha könnyebb elérni, de hogy ez egy picit inkább afelé mutat nekem, hogy ez a Michigan támadófal,
igen. Ugye alapvetően ezt hoztam, de ha még itt a futójáték, támadójátékot nézegetjük itt a Michigannél, így játszottam a fejemben a gondolattal, hogy milyen backfield volt 2020-ban. Hassan Haskins, Zach Charbonnet, Chris Evans, Blake Corum.
Hát ez hát, brutális, ugye ez mindenki, brutális. Mindenki szinte kezdő futó, sőt mindenki kezdő futó most jelenleg, ahol van, kívülve nyilván Haskins az NFL-ben, de mindenki most kezdő a másik következő helyén.
És amilyen szinten föl tudják tölteni, és visszakanyarodunk a támadó falra, hogy tényleg ott van Ryan Hayes, ő most egy senior játékos, tavaly juniorként kezdett, ott van Trenty Jones junior, Zach Zinter junior, Keegan junior, és folyamatosan jön ez a feltöltődés a támadó falban, úgyhogy megvan a kontinuitás, és valószínűleg, vagy nem valószínűleg, erről majd később beszélgetünk, de elég sokáig repíthetje ezt a csapatot 2022-ben maga a támadó fal mindenek előtt, de hát azért ott sok minden elég jól működik Michiganben.
Igen, a támadó falról még annyit, hogy itt az látszik, hogy bár van több új ember is a falban, de mégis olyan szintű szervezettség van, ami számomra ilyen elképesztő. Tehát olyan kombó blokkokat csinálnak, amihez olyan szintű kommunikáció kell, hogy...
Ezt akartam is mondani, hogy a kommunikáció hogy, tökéletes.
Hogy igen, és ez igazából az egész michigani támadófal képzés dicséri, hogy ilyen rövid idő alatt olyan eredményt érnek el, ami szerintem ilyen tök kivételes dolog, és tényleg ki lehet emelni a húzásokat, a kombó blokkokat, ahogy fölérnek a második szintre, igazából minden tökéletes.
Szerintem is. Úgyhogy ez mi egy unikális, nem teljesen, mert ugye aki tavaly is nézte a Michigant, azért észrevette, hogy az a támadófal nagyon-nagyon jó. A kontinuitás megmaradt, fiatalok, vagy hát ugye junior játékosok is vannak, bár lehet az, hogy jövőre mind az öten már az NFL-ben lesznek a jelenlegi kezdők közül, bár én azt gondolom, hogy azért nem feltétlenül lesz ez így, de aki szeretne jó futójátékot, jó támadófalat nézni, karikázza be nagyon-nagyon vastagon Fieldstollal a Michigant, és nézegesse szerintem egész szezon végig. Ugye most lesz a nagy michigani állami rangadó. A Spartans megy majd ugye a Big House-ba.
Yep. Hát, bár ez inkább tavaly volt nagy rangadó, de idén a Spartans nem úgy néz ki, hogy ebből meccset fog csinálni, de hát okozzanak meglepetést nekünk.
Nem fognak.
És ha már Spartans egyébként, akkor a következő témámba félig meddig ők is beleillenek, de mielőtt elkezdünk a témát, hoztam neked egy nagyon rövid játékot, nyugi nem igényel háttértudást, úgyhogy ezért nem is szóltam előre. Utána ki fogunk bontani mindent, úgyhogy tőled csak egy igent vagy egy nemet kérek minden kérdésre. Edzőkről lesz szó, én elmondom az edzőt, te mondod, hogy kirúgnád vagy nem. Tehát, hogyha kirúgnád, akkor igen, ha nem rúgnád ki, akkor én nemet kérek. Szóval sorolom az edzőket. Jimbo Fisher, Texas A&M. Bocsánat, még egy kis kontextus. Ne vegyed figyelembe a szerződéseket egyelőre, arról majd fogunk beszélni, csak jelen helyzetben, anélkül, hogy bármilyen pénzügyi dologba belemennénk, kirúgnád-e vagy nem? Szóval Jimbo Fisher, Texas A&M.
Térjünk vissza, mert ezt a témát egy kicsit én is akartam így boncolgatni, nem rúgnám ki.
Oké, akkor Mario Cristobal Miami.
Szintén nem rúgnám ki.
Steve Sarkisian, Texas.
Őt sem.
Brent Venables, Oklahoma.
Trükkös, de ugye mindig azt hozzá kell tenni, hogy az elmúlt, nem tudom, három, akit mondtál, mind első éves, és az első éves főedzők kirúgása mellett én nem nagyon tudok
érvelni. Steve Sarkisian, meg Fisher sem az.
Sarkisjánra nem rá gondoltam, meg Fischerre sem nyilván itt azért ők más faktort jelentenek, de az első éveseket egyértelműen nem rúgnám ki.
Oké. Akkor Marcus Freeman-t nem is mondom, mert őt sem. Viszont Kirk Ferentz, Iowa.
Hát nem kirúgnám, megkérném, hogy vonuljon nyugdíjba.
És Mel Tucker, Michigan State.
Na, igen, őt kirúgnám.
Jó, oké.
Okay. Szerintem akkor az végül... előző állomáson sem volt jó.
Egyébként tehát, nem azért hoztam, hogy ebből én mindegyiket kirúgnám, vagy elgondolkoznék, csak kíváncsi voltam azoknál a nagyobb edzőneveknél, nagyobb csapatoknál, akik viszonylag alul teljesítenek, és azért edzői felelősséget is lehet alaposan pedzegetni. De lényeg az, hogy akkor kicsit így akár beszélhetünk külön-külön mindegyikről. Most mindenkiről nem kell, mert egyébként Venables meg Cristobal tényleg első éves. Igazából csak azért hoztam őket, mert nagyon-nagyon alul teljesítők. Azért alapvetően is tudom, hogy egyikük sincs könnyű helyzetben, de ettől függetlenül is mondjuk úgy, hogy nem áll jól a szénájuk. Viszont ha már Jimbo Fisherre azt mondtad, hogy érdekes a téma, és nem rúgnád ki, ezzel nem értek egyet, tehát hogyha a pénzügyi helyzeteket nem nézzük, én egyértelműen kirúgnám. Te miért mondod azt, hogy nem?
Igen, ez a legnehezebb, és egyébként ez lett volna a másik témám, de akkor vegyük elő ezt, és akkor így összemossuk a kettőt, hogy én hoztam az ENM-et, mint egy szenvedő csapatot, és ugye úgy beszéltünk róluk, hogy akár megfoghatják az Alabamát, akár, ja, várj, azt ne felejtsük el, hogy 2022-ben a valaha volt legjobb recruiting class rakták össze, most lehet, hogy kicsit túlzok, de ott van a top 3-ban. Az mindenképpen igaz, hogy vezették az országot, és tele vannak 5 csillagos tehetségekkel, nagyszerűen toboroztak, és hát ugye ne felejtsük el, Texas az futballállam, tehát azért ott nagyon sok jó tehetség van, de tudtak más államokból is elhozni, Tennessee-ből, Floridából, Georgia-ból, tehát sok-sok nagy államból tudtak 5 csillagos tehetségeket átvonzani a College Stationbe, de az eredményét nem látjuk ennek a sok-sok akkumulálódó tehetségnek. Itt elkezdtem egy Excel táblázatba kigyűjtögetni azt, hogy adott posztokon, adott rekrútok tavaly, illetve idén milyen szerepet játszottak, hogy milyen szerepet töltenek be, és az a probléma, hogy egyfelől többen transfereltek, akár tavaly tekintett, vagy tavaly évet megnézve, illetve nem nagyon töltenek be sokan fontos szerepet itt. Azért a támadófal ebből ez alól kivétel, de például a skill játékosoknál hát nem látjuk azt, hogy ők miért lettek ilyen magasra értékeltek, vagy nem látjuk azt, hogy kellene őket fölépíteni, vagy hát felfejleszteni középiskolás szintről egy egyetemi szintre, ami azért óriási nagy lépés. És amit még ide beszeretnék emelni, nagyon fontos, hogy nem tudják a tehetségeket fölépíteni, és hogyha kicsit előre nézünk a jövőre, az idei szezon az azért is nagyon-nagyon rossz, ugye a negatív mérleg, és valószínűleg nem lesz bowl eligible a csapat, mert nem egyszerű a maradék sorsolása és negatív mérleggel állnak, hogy azért azt ne felejtsük el, hogy ebből az államból, Texasból nem sokára az SEC-be lesz még egy csapat, és ha a Texas szexibb csapat lesz, mint a Texas A&M 3 év múlva, akkor az ugyancsak egy ilyen...
Azért hát, ez a kis meningen nem elképzelhetetlen dolog.
Igen, tehát hogy ha megnézed azt, hogy menni fog még egy texasi csapat az SEC-be, akik majd egy kibővülő playoffnak valószínűleg nem egy csapatot fognak adni, hanem mondjuk 3-at, akkor ott azért lesz versengés sokkal nagyobb államon belül, hogy most akkor Texas A&M, vagy Texas, kik lesznek az akkori vezető eligérkezett tehetségek, akire most itt ugye Manninget emeltet be, tehát hogy ez óriási probléma, ami most itt történik az A&M-nél, hogy ebből az alapanyagból nem értek el semmit, de olyannyira semmit, hogy tehát nem, hogy nem beszélünk rájátszásról, vagy kiemelésről se.
Értem, csak akkor mi az érved, amiért nem? Tehát az, hogy alapvetően jó recruiting klasszokat hoznak össze, az magában elegendő ahhoz?
Szerintem Fisher van annyira jó edző, hogy ezt fölül tudja bírálni. Gondolom ezt azért, bár ugye azért itt a Florida State-es távozása is igen, lehet hasonló az ENM-éhez. Ugye azt ne felejtsük el, hogy nem tudom, 90 millió dolláros kivásárlási ára van nagyjából most pontosan.
De ezért mondom, hogy hipotetikus a question, mert igazából nem, tehát nem reális, hogy kitegyék, mert olyan brutális pénzt kéne fizetni utána, hogy az nem vetődik fel. Tehát nyilván nem rúgnám ki a valóságban én sem, mert nem lehetséges pénzügyileg. De hogyha ez nem lenne ott ez a borzasztó szerződés, akkor nálam nem kérdés. És értem a recruiting castokat, mert az egyetemi edzők esetében ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, és ezt aláírom neki, hogy nagyon szépen hozta össze ezeket a klasszokat, nem csak egyébként tavaly, hanem az előtte lévő években is.
Mióta megérkezett.
Viszont semmit nem tud kihozni belőle. Tehát most már sorozatban a második évük lesz, amikor a top 10-ben vannak rangsorolva az év elején, mert alapvetően egy tehetséges keret, ez szerintem elvitathatatlan, és nem lesznek rangsorolva az év végén. És egyszerűen nem fér bele. Tehát azt értem, tehát hogy azt még alá tudom írni, hogy oké, nem tudják fölvenni az Alabamával a versenyt, amit mondjuk sokan várnak. De az, hogy kikapnak South Carolina-któl, meg App State-ektől, az szerintem elfogadhatatlan. Ráadásul 24 pontot átlagolnak meccsenként, ami így az ország hátsó részébe tehető, úgy, hogy Fisher alapvetően elvileg egy jó offense gurunak van titulálva, és az is volt, vagyis hát voltak jelek rá, inkább azt mondanám, és semmi nem látszik. És innentől kezdve nálam, hiába jók a recruiting classok, ha semmit nem tudsz kihozni ebből most már sorozatban, tehát most már 3-4 éve alul teljesítők, akkor én azt mondom, hogy sajnos ennek vége. Hát most nyilván nem lesz, mert egyszerűen még 3-4 évig nem kitehető a garantált szerződése miatt.
Emlékszem, miről beszélgettünk a szezon elején az ilyennel kapcsolatban, mi a nagy kérdőjelünk?
Nem.
Az irányító játékat hoztuk, mert ugye mindenben elhittük, hogy jó, de ha most megnézed az SEC védelmeit, és így fölállítod a rangsort, akkor biztos nem tudjuk őket kirakni a három legrosszabbból.
Igen, tehát az egy dolgot tudnék felhozni ez ellen, hogy nézd meg az Oregonnál Bo Nixet, akit én egyáltalán nem tartok semmire, szerintem ő egy bukott irányító, és 50 pontot átlagol az Oregon meccsenként.
Igen.
Tehát,
Igen, ez a coachingnak a coaching gyakorlatilag, hát hogy edzel egy játékost, akiről tudod, hogy mi a gyengesége, vagy hogy edzel egy csapatot, amiről tudod, hogy mik a gyenge pontjai. Ezt ugye Fisher nem tudja idén sem megugrani. Én még adnék neki egy esélyt, de a felsorolt összes vezetőedző közül csak Mel Tuckert rúgnám ki előbb, mint őt.
Oké, egyébként még akkor csak gyorsan, mert a többieket nem érdemes talán annyira érinteni, még Mel Tucker kapcsán akartam fölhozni, ugye, hogy ő tavaly kapott egy elképesztő szerződést, és többek között azért, mert a Michigan State tavaly egy elképesztő szezont húzott le, és féltek attól,
és
hogy
elleg a...
És ennyi volt, és ez miatt nem is az egyébként, hogy elképesztő szerződést kapott, hanem hogy garantált ennek a nagy része. Ha jól emlékszem, 90%-a, de az is lehet, hogy az egész most az így nincs meg a fejemben, de hogy azért kapta ezt a szerződést, mert féltek attól, hogy elviszi elvileg az LSU, akinél szintén felszabadult a pad, és elvileg oda pedzegették, ezért inkább megelőzték a bajt. Viszont mennyire értesz azzal egyet, hogy ekkora garantált szerződéseket kapnak az edzők?
Az a probléma, én egyet értenék akkor, hogyha mögötte lenne egy nem egyszeri kiugró év. És ugye azt láthattuk, hogy 2019-ben a Colorado-nak volt a vezető edzője, nem volt a legszebb év. 2020, ugye a Covid éve, azt szerintem be lehet csillagozni, hogy senkinél nem biztos, hogy teljesen komolyan vehető szezon. 2021, 11-2-es mérleget produkáltak, konferencián belül pedig 7-2. Megnyerték a Peach Bowl-t. 2022, a konferencián belül 1-3, az összesített mérleg 3-4, és az egész Mel Tuckeri pályafutás az 21-18, úgyhogy abban benne van egy 11 győzelmes szezon, tehát hogyha azt levonjuk, akkor 10-16. Nekem ez a gondom a nagy szerződésekkel, hogy
igen.
Látjuk, működik, egy-egy sztár jól kijön, és egyébként ne felejtsük el, hogy az a tavalyi szezon, hát az gyakorlatilag, nem azt mondom, hogy egy emberem volt, vagy egy emberre volt kihegyezve, de azért nem felejtsük el, hogy ott igencsak a futójáték vitte a csapatnak a szekerét, vagy húzta, és az is egy transferjátékosnak köszönhetően.
Egyébként tipikusan szerintem ez az az év volt, ami így, mikor kiszakadt a zsák, és egyébként minden, de minden összejött a Michigan State-nek, és amúgy alapvetően meg kellett volna nézni, hogy mennyire fenntartható ez a dolog, és értem attól, hogy féltek, hogy elviszik esetleg az edzőket, aki végre egy ilyen kiváló szezont hozott össze, de mindenképpen butaság volt egy ilyen hosszú garantált szerződést adni.
Szerintem már akkor nem jó edző. Tehát, hogy...
Igen, alapvetően is tartom annak.
Hogy mondjam, több okból is nagyon-nagyon nem kedvelik egyébként államon belül őt, akár nagyon sok csapat, vagy csapat szimpatizáns. És azt mondják, hogy valójában nem biztos, hogy az a jó, erős kezű vezető, persze nem ismerjük őt, tehát ez mind csak egy hipotézis, vagy amit hallunk podcastből, atletikből, bárhonnan, hogy ő inkább egy jó szakember lehetne, mint hogy arról beszélgessünk, ugye jó védelmi szakember lehetne, mint hogy arról beszélgessünk, hogy egy valóban jó rekrúter, vezetőedző, szülő, második apuka, minden, tehát pedagógus minden, ami így hozzájárul ahhoz, hogy te egy vezetőedző legyél college football szinten.
Egyetértek. Mehetünk a következő témádra, vagy dobjam be én az utolsó témátomat, és akkor a közös téma jön a végén?
Igen, mert én nekem az ilyen nem volt ez így felírva, hogy így ki mennyit játszik, ki mennyit nem játszik. Ja, még azt nem meséltük, hogy ugye jöttek itt a hírek, hogy három újoncát fel kellett függeszteni valami öltözői
igen.
Nézeteltérés, ugye öt csillagosok mind, Denver Harris, Chris Marshall és PJ Williams, ők mind ilyen top 50-es rekrútok voltak. Ugye az előző meccsen kikaptak ugye a South Carolina Gamecocks ellen, és nem voltak boldogok a fiúk, onnan volt egy kis szóváltás, meg vitatkoztak diplomadolgozatról, de ez azt eredményezte, hogy eltiltották őket.
Nagyon csúnya vége lehet egyébként ennek a dolognak, főleg, hogyha nem lesznek ball eligible-ök, és nem játszanak. Hát kíváncsian várom egyébként, mert amúgy alapvetően tehetséges a keret.
Nagyon tehetséges a keret. Most itt nincs előttem pont az ő sorsolásuk, de hogy Texas A&M ugye most a hétvégén otthon játszik az Ole Miss-szel, nem lesz egyszerű. Utána Florida, Auburn, UMass, az egyetlen nyerhetőnek tűnő meccs, és az LSU a legvégén. És ugye kellene egy 6-6-os mérleg, hogy legalább bowl eligible csapat legyen. Most jelenleg ugye a konferencián belül 1-3 ők is, ami hát nem biztos, hogy pozitív lesz, és akkor van baj. Úgyhogy egy top 5-ös, szezon előtti top 5-ös csapatról beszélgetünk.
Igen.
Tehát 5 győzelmük nem lesz, nem, hogy top 5-ösek legyenek.
Egyébként ez nagyon csúnya lesz, tehát szerintem az egyik legnagyobb bukta. Tehát 6-ak voltak a szem év elején a rangsorban, és hát nagyon csúnya lesz, ha tényleg nem lesz 6 győzelmük, akkor az nagyon csúnyán fog kinézni.
Brutális.
Én egy kis aranyosabb témát hoztam. 6-ak
voltak, igen, bocsánat, nem 5.
6-6-6, igen. Szóval én egy aranyosabb témát hoztam így legközelebbnek, hogy keveset beszélünk a Group of Five csapatokról idén, mert ugye a Cincinnati-től a sok távozó miatt nem láthatunk ilyen Cinderella sztorit, hogy ott lesz, vagy megközelíti bárki is a playoff részvételt. Viszont van egy pár kellemes meglepetés, meg egyébként van egy pár alulteljesítő is. Én hoztam egy felülteljesítőt, a Tulane Green Wave-et, akik hát jelenleg rangsorolva vannak, és 1998 óta ilyen nem fordult elő. És egy nagyon szerethető csapat, akik nem látványosan játszanak, hanem inkább a védelmüknek köszönhetően, akik ilyen top 20-asok az országban, nyerik a meccseket, és már kettő olyan nagyvadat is keresztre feszítettek, mint a Kansas State, vagy mondjuk a Houston, akikről inkább csak azt hittük, hogy nagyvad, aztán annyira nem lettek azok.
Érdekes a téma, hogy Group of Five-ról beszélgetünk, szerintem mindenképpen érdemes tényleg azt ide venni, hogy azzal, hogy tavaly a Cincinnati playoff-ba menetelt, azzal sokkal nagyobb rivaldafényt kaptak ők is. És persze át fog rendeződni köszönhetően a Cincinnatinek, vagy éppen a Houstonnak, hogy fog kinézni a Group of Five, vagy egyáltalán beszélgethetünk a Group of Five-ról, de szerintem izgalmas projekt egyébként, még mindig ők. A Houston nekem csalódás. Coastal Carolina-ról minden évben beszélgetünk, hogy az egy jónak kinéző dolog, bár a védelmükön hát most nem azt mondom, hogy bárki, de elég sokan át tudnak menni. Ugye itt volt a nagy fejfogós Old Dominion elleni vereségük 2 hete, amit nem igazán tudtunk hova tenni, 50 pontot csinált ellenük, vagy hát 49-et az Old Dominion, senki nem látta ezt a végeredményt.
Felfoghatatlan 17, egyébként.
17 pontos favoritok voltak, vagy nem is tudom pontosan. Minden évben egyébként a Group of Five-ba szerintem vannak ilyen nagyon-nagyon izgalmas Sunbelt, ahol tényleg, illetve Fun Belt, mert tényleg elég vicces, illetve szórakoztató, amit csinálnak, ugye az AAC, most jelenleg két kiemelt csapatuk van. Libertyről is szerintem ugye a tavalyi szezonnak köszönhetően Malik Willis-szel mindenki felkapta a fejüket, ők ugye nyilván nem Group of Five, hanem független csapat, de hogy vannak itt azért nagyon szórakoztató dolgok. Boise State, most persze két vereségük van, de minden évben izgalmasok, vagy hát minden évben lehet őket is nézegetni. Troy akár, szóval itt jó dolgok vannak.
Igen, egyébként a Cincinnati helyzet az tök érdekes, mert ugye tavaly playoffot játszottak, elment ugye a kezdőirányító,
a félvédelem,
igazából rengetegen, és most is ott vannak a 20. helyen rangsorolva, úgyhogy becsúszott egy vereség is nekik, ami rögtön az első fordulóban az Arkansas ellen, ami azért nyilván nem volt egy... Benne van bármikor, és ugye itt az AAC-ből kettő csapat is rangsorolt, és akkor még ott van a Houston, akiket ilyen Dark Horse-nak hittek az idény előtt, de az nem jött be. Úgyhogy igen, ők is elég, tehát ez a konferencia konkrétan az ACC-vel, jó, most kis túlzás ez, hogy fölvenni a harcot, de hogy vannak olyan csapatok, akik most már egy huzamosabb időn keresztül tudnak jól teljesíteni, és van is bennük fantázia. Meg hát akiket te is említettél, hogy a Sunbeltben is vannak fáncsapatok, akkor a Conference USA-ben a Roadrunners is egy nagyon szerethető gárda.
Igen, igen.
Most nyilván ugye itt, ami a legnagyobb probléma a legtöbb csapatnál, hogy azért ezek nagyon-nagyon egyetemi csapatok, és a védelmüket, meg a rendszerüket azért érheti kritika, hogy ez komolyabb ellenfelek ellen nem állja meg a helyét, de inkább olyan szempontból érdekes őket nézni, hogy vannak olyan újítások a játékaikban mindig, meg olyan szórakoztató elemek, amikből egyébként a kreatívabb offenzív guruk szeretnek meríteni ötleteket a későbbiek folyamán, mert egyszerűen ezen a szinten egyrészt bátrabban megteheted, másrészt pedig még talán nem annyira vagy a strikten a rendszeredre utalva, úgyhogy sokkal bátrabban ki tudsz lépni ebből. Szerintem nagyon, nem, hogy is fogalmazzam meg, érdemes néha elcsípni egy-egy olyan meccset, ahol mondjuk egy Group of Five csapat játszik egy közepesebb Power 5-tel, mert érdekes dolgok is ülhetnek belőle.
Ez nagyon jó, amit kiemeltél, szerintem ez nagyon fontos, hogy az amerikai futball, az NFL-t, NCAA-t tekintve, sőt, emeljük be a high school focit is, mindig alulról építkezik, alulról jönnek a következő szintre a főedzők, tehát hogyha valamelyik Group of Five egyetemnek a főedzője nagyon-nagyon sikeres, akkor vagy kap egy kisebb Power 5 egyetemnek a vezetőedzői posztját, vagy elviszik egy koordinátornak valami nagyobb egyetemre, tehát hogy mindig alulról töltődik föl, és vagy hát legtöbb esetben, illetve hát az ötletek is, amiket merítenek, akár védő vagy támadó oldalon, azért általában alulról kezdenek kibontakozni, akár mehetünk egy osztállyal lentebb is. Még amit érdemes kiemelni, hogy te is mondtad, hogy nézegessük ezeket a csapatokat, mert ha csak a Sunbeltre gondolunk, ott a keleti csoportból a Georgia Southern, az App State és a Marshall is vert meg kiemelt csapatokat, és ez azért elég unikális dolog, hogy hát egy ilyen konferenciából három csapatnak is van olyan győzelme, amikor hát sokkal esélyesebbet kapott el. Vagy konferencia szélből,
amit végül teszi. Bocsi, végül egy tippet még az AAC-re, hogy ki nyeri meg szerinted idén?
Cincinnati.
Én is őket mondom. Azt hittem, hogy beválasz valami váratlan, de szerintem ők a legkompletebb csapat, meg a legjobban edzett is. Oké, hát akkor szerintem lépjünk az utolsó közös témánkra. Itt pedig a főbb kiem, vagy a legesélyesebb csapat, legesélyesebb rájátszás csapatoknak a hátralévő mérkőzéséről, sorsolásáról, sorsuk alakulásáról akartunk egy kicsit beszélni. Nyilván nem fogunk kitérni azért minden egyes csapatra, de szerintem akik azért ott lehetnek a rájátszásban, azokat mind meg fogjuk említeni.
Jó, akkor most közbe vágok.
Na mondd.
Mielőtt belekezdenénk, szerintem vita téma és jó topik indító, szerintem mondjuk el mind a kettőnk, kezdette, hogy melyik négy csapattal számolunk év végén, akik ott lesznek a rájátszásban.
Köszönöm, hogy átdobtad rögtön a labdát, mert idén ez egyébként most nem könnyű, de akkor mondom, Georgia, Ohio State megkérdőjelezhetetlen nálam, Alabama és Clemson, de ez már inkább a sorsolás miatt ez a kettő.
Igen, és akkor itt akartam kitérni arra, hogy vajon lesz-e olyan, hogy mondjuk két nagy konferencia csapatai kerülnek-e be, mert nem elképzelhetetlen, illetve hogy négy különböző konferencia csapata megye be.
Négy különböző konferencia csapatát azt nagyon nem látom. Mert
akkor nem adod oda a TCU-nak ezek szerint?
Nem, én nem tudom elhinni nekik egyelőre. Egyébként azért sem tudom elhinni nekik, mert szerintem ahhoz, hogy egyrészt ugye végig kéne verniük most mindenkit, majd utána megnyerni a konferencia döntőjüket is, és még ebben az esetben is csak akkor van esélyük szerintem, hogyha a többi konferenciából botlik bárki, mert akkor most Clemsonra gyorsan kitérve, nem feltétlenül azt mondom, hogy a Clemson Kristálytisztán egy top 4-es csapat, de annyira könnyű a sorsolásuk, hogy ha végignyerik az egészet, amire teljesen reális esélyük van, és még csak nem is kell nagyon megszakadni, akkor nem létezik, hogy a hibátlan Clemson például kihagyja bárki.
És szerintem sem.
Igen. És a Georgia meg az Ohio State szerintem azt nem nagyon kell indokolni, és akkor utána kell egy negyedik csapat, aminél még mindig jobban látom, hogy esetleg egy egyvereséges SEC csapatot benyomnak, mint mondjuk a hibátlan TCU-t.
Szerintem is egyébként itt ugye visszakanyarodva egy kicsit a Clemsonnak a témájához, azért gyakorlatilag, amikor ezek a nagy meneteléseik vannak, még ugye a Lawrence éráról is beszélgethetünk, hogy akkor, amikor ezek a nagy menetelések voltak, akkor minden egyes évben Dabo Swinney minden egyes héten elmondta, hogy amíg nyerünk, addig minket hagyjanak békén, ott van a helyünk. Ráadásul ugye bajnokok is voltak, aztán ugye egy évvel később kikaptak az LSU-tól a döntőben. Tehát, hogy megint ott tartunk, hogy a Clemsonnak magyarázkodnia kell, mert hogy annyira gyenge a sorsolásuk, hogy most nem azt mondom, hogy nem komolyan vehető, de amikor Georgia megveri majd a Tennessee-t, akkor az egy olyan győzelem lesz, amiről úgy beszélgetünk, hogy ha megveri, de ugye a Tennessee-nek négy kiemelt csapat ellen van győzelme. Tehát most arról beszélgetünk, hogy Alabama meg Georgia a négy, amikor a Tennessee veretlenül meggyőző játékkal, nagyon jó offenzzel, veretlenül otthon, tehát hihetetlen, hogy miket csinálnak, és ha kikapnak, várjál, fölteszem a kérdést, és akkor maradjunk az SEC-n belül. Az SEC ad két csapatot. Az egyik a Georgia lesz, ugye?
Nagy valószínűséggel, igen.
Mert ugye az kell, hogy a keletet elvigye.
Egyébként Georgia. Szélsőséges esetben a Georgia is kiesett, ha kikapnak a Tennessee-től.
Ezt akartam én is.
Ugye? Mondani. Akkor a Tennessee elviheti azt a konfot.
Akkor elviszi a keletet, ők elvitték.
Akkor el is vitték valószínűleg. És ha az Alabama meggyőzően végigviszi a többi hátralévő meccsét, akkor kimaradhat a Georgia. Szóval az egy, igen, nagyon érdekes szenárió lenne, de a lényeg az, hogy két SEC csapat lesz szerintem mindenképpen bent.
Nagyon érdekes abban a tekintetben, hogy tényleg, ha itt a Tennessee most konferencia, játszunk el ezzel a mert ez tényleg izgalmas, ne túl hosszan. Tennessee megveri a Georgia-t, konferencia döntőbe kerülnek, kikapnak az Alabamától, akkor mit csinálsz?
Hát ugye ez a többi mérkőzésnek a
maga akkor biztos. Hogy fog állni nálad az SEC-n belül az a három csapat?
Hát ugye figyelj, attól is függ, hogy mennyivel, tehát hogyha a Tennessee megveri három ponttal egy utolsó perces mezőnygóllal a Georgia-t, akkor
az egál.
Akkor az nagyon egálszerű, igen. Hát az borzasztó nehéz, az a szenárió a legnehezebb, hogyha Tennessee megveri a Georgia-t, majd az Alabama megveri a Tennessee-t, utána az SEC döntőben, akkor nem tudom, hogy mit csinálnék, mert akkor az egy borzasztó nehéz helyzet, és egyébként az a baj, hogy a Georgia szempontjából szerintem még az is belefér, hogyha a Tennessee-től kikapnak egy nagyon szoros meccsen, mert a Georgia-nak van igazából a legerősebb, legkomolyabban vehető győzelme azzal, hogy az Oregont megsemmisítették az első fordulóban, és ez az Oregon top 8 csapat lehet az év végére, tök reálisan, ahogy most kinéznek, és abban az esetben hogy hagyott ki a Georgia-t, hogy megvertek egy top, sőt megaláztak egy top 8-as csapatot, éppen hogy kikaptak a mit tudom én, mondjuk akkor, hogyha Tennessee megveri őket, akkor ők lesznek a rangsor elején, tehát kikaptak az elsőtől, megalázták a 8-at, azon kívül meg magabiztosan kvázi megnyertek mindent. Tehát én ebben az esetben se tudnám a Georgia-t szerintem kihagyni. Csak igen, akkor meg csak várjál, akkor meg hogy magyarázom meg, mármint a szavazók, azt tudjuk, hogy a szavazóbizottság ez az Alabamát szereti, csak ebben az esetben azt kéne megmagyarázom, hogy az Alabamát hogy hagyom ki, aki meg mondjuk végignyer mindent, és ott lenne egy darab vereségük, szintén egy field goal-al az első rangsorolt Tennessee-től. Szóval...
Nem az volt a baj, hogy ott a mezőny gólon ment el, hanem hogyha csak csupán az eredményt nézzük, akkor az egy, hogy mondjam, szoros meccs volt. Egyébként nagyon izgalmas, de amit láttál a védelemt az Alabamánál, hát boldog-boldogtalan átment, üresen volt 5 yardra mindenki. Tehát ott olyan szintű kommunikációs problémák voltak, és nagyon jó, hogy megemlíted itt ebben a vita témában, hogy egy dolgot azért ne felejtsünk el. Az Alabamát, ha kihagyod a playoffból, milliónyi nézőt veszít az ország.
Igen.
Tehát, hogy igen. Az ESPN biztos, hogy ott áll hátul, és lengeti az Alabama zászlót, meg az Alabama sapkában ülnek a vezetők az ESPN-nél, hogy hát a pénznek nem lehet nemet mondani, nem mondhatod a saját pénzedre, hogy nem kell, és azért ez egy fontos igen. dolog.
Tegyük hozzá, hogy az Alabamának egyébként itt a következő 2 hét az nagyon-nagyon döntő lesz, mert a saját csoportjukon belül most jön 2 rangsorolt csapat is, és hogyha őket nem tudják magabiztosan megverni, akkor az a baj, az SEC döntőben akkor is benn lesznek, ha csak szűken megverik őket, mert attól még ők lesznek a csoport legjobb csapata.
De akkor hogyha az SEC döntőben szűken bejutnak és kikapnak, akkor oké.
Okay. Akkor vége.
Akkor vége. Akkor vége. Viszont ha mondjuk nyerik az SEC döntőt, de nem magabiztosan egyik mérkőzéssel, akkor is benne kell lenniük, csak nem első kiemeltként.
Hát igen, csak ha benn vannak az SEC döntőben, és ezzel a szenárióval, amit te mondtál, de nem magabiztosan, akkor valószínűleg tényleg benne kell lenniük, csak akkor melyiket hagyod ki, a Tennessee-t vagy a Georgia-t, hogyha a Tennessee veri a Georgia-t?
Akkor a Georgia-t kell kihagyod.
Hát,
de az a baj, hogy...
A tavalyi bajnokot úgy, hogy egy darab veresége van, és rommá mert amúgy mindenki mást.
Igen.
Tehát, hogy igen.
És az a gond, hogy ugye 4-ben kell gondolkodni, és ha nehéz helyzetekről beszélgetünk, akkor a Big Ten is egy nagyon nehéz dolog, mert hogyha azt nézed, hogy most az Ohio State, én azt mondom, hogy meg fogja verni a Penn State-et, hiába a top 15-ös párharc ez is, egyébként lehet majd nézni megint jó időben. Az van, hogy ugye a Michigan és az Ohio State egy csoportban vannak a konferencián velük. Tehát...
És várj, csak gyorsan ide beszúrnám, hogy ugye most lenyilatkozták, hogy fönn is akarják tartani 24 vagy 3 végéig a két csoportot, tehát hogy nem mennek azzal a...
Pac-12 útvonalon.
Igen, igen, hogy egybeolvasszák, és ez ugye tényleg szerencsétlen helyzet olyan szempontból,
amit Michigan, Ohio State, Penn State,
és hogy nem játszhatnak egymás ellen Big Ten döntőt.
Ja, szakadék, és akkor a többiek. Tehát, hogy így... Még az is lehet, hogy az Iowa is, itt az Iowa szurkolókat köszöntjük, bekerül az össze-vissza körbe.
Tavalyhoz hasonlóan bekerülhet megint a Big Ten döntőbe.
Most oké, hogy a Big Ten-ben éppen hát nem állnak túl jól, mert az 1-3-as mérlegük az nem elég sok mindenre, de ugye ott van az Illinois, akik meg átszaladnak, meg levédekeznek szintén mindenkit. Nem túl sok pontot kaptak ők sem. Az a gond, hogy igen, arról beszélgetünk, hogyha most tehát ugye utolsó alapszakasz mérkőzés, Michigan, Ohio State. És az el fogja dönteni, szerintem, hogy, bocsánat, Ohio State, Michigan lesz, ezt ne felejtsük, hogy Columbusban. Tehát, hogy ha ott nyer az Ohio State, akkor tudjuk, hogy a Michigan nem lesz playoff résztvevő, mert így egyszerűen, van. Ha nem vagy benne a Big Ten döntőben, akkor szerintem ez így nem indokolható. Viszont fordított esetben mit csinálsz?
Hát az, hogy...
Egy vereséges Ohio State, mondjuk...
Kihagyod. Az Ohio State-et is kénytelen vagy kihagyni ebbe az esetben. Tehát, hogy az, itt igazából az a nehéz kérdés, hogy ugye van 2 nagyon jó csapat, mert ugye szerintem a Michigan és az Ohio State is nagyon-nagyon jó idén, és fájna kihagyni, de a vesztes az nem lesz ott a playoffban. Mégpedig pontosan azért, mert szerencsétlen ez a lebonyolítás, nem fog konferencia döntőt játszani, és be fogsz tenni egy hibátlan Clemsont bármelyik helyére, ebben 100%-ig biztos vagyok.
Igen, szerintem a Clemson hibátlan, azt adjuk oda a negyedik helyet legrosszabb esetben is.
Mert igen.
Oké, hogy gyenge csapatok ellen játszanak, egy nagyon stabil Clemsonról beszélgetünk még mindig. Az irányító játékkal azért vannak kérdőjelek, mert vannak kérdőjelek, de megvertek 3 darab kiemelt csapatot. Ha ők veretlenül konferencia döntősök, akkor egy hely biztos, hogy elkelt. Adunk egyet az SEC-nek, adunk egyet a Big Ten-nek, és akkor ott van egy negyedik, amit nem tudunk, hogy kinek adjunk. lesz, ha lesz veretlen Big 12 bajnok, akkor mit csinálsz? Akkor kihagyod?
Hát,
mert ugye a TCU nem fog annyi nézőt leültetni, mint a Michigan, vagy a Tennessee hát, idén.
Igen, még akkor sem, hogyha a TCU is egyébként az elmúlt 4 héten 4 kiemelt csapatot vert meg, még hogyha azok a csapatok most már rosszabbul is néznek ki. De akkor
milyen offense? Mert ugye az is fontos, hogy szórakoztasd a nézőket, és ne 13-12 legyen a mérkőzés vége, hanem 42-37.
Igen, mondjuk hozzátenném, hogy kettő akkor még, ugye most már nem rangsorolt ebből a 4 csapatból 3, vagy lehet, hogy csak 2. A lényeg az, hogy ráadásul 2 csapatot az csereirányítóval vertek meg, mármint, hogy az ellenfélnél csereirányító volt, ami szintén kicsit azért számíthat.
Az egyszeri, igen, majd ezt bedobálják a kalapba, meg az egyenletben mindent hozzáadnak, de hogy az egyszeri néző azt fogja nézni, hogy 7-0, meg mindig 40-nel kezdődik a szerzett pontok száma.
Igen, viszont amikor a playoffot alakítják ki, akkor az egyszerű néző is azt fogja nézni, hogy Alabama vagy Michigan van ott, vagy TCU.
Igen, szóval itt azért a futballszakma szembe fog menni az érdekekkel, a pénzzel, és egyébként ha már azt nézzük, hogy college futball, azért a pénz nagyon-nagyon nagy faktor, sőt a legnagyobb. Még a futballt is felülírja.
Még egy utolsó dolgot dobnék be, így teljes bonyolítás gyanánt, ugye a Pac-12-ről egyáltalán nem beszéltünk, de mi van akkor, hogyha tegyük fel, hogy a Georgia megnyeri minden hátrévő meccsét a konferencia döntővel együtt is, és az Oregon is megnyeri minden hátrévő meccsét, hasonlóan magabiztosan, mint a második héttől mindent csináltak, akkor az Oregon is valósan mehet a playoffért, ugyanis csak a liga elsőtől kaptak ki, igaz, az nagyon-nagyon csúnya volt, viszont utána ők is megvertek 4 darab rangsorolt csapatot, ráadásul úgy, hogy a második héttől kezdve ők átlagolják a legtöbb pontot a ligában. Akkor nehéz azért azt is mondani, hogy kihagyjuk azt a Dax-ot, aki hát szerencsétlenek voltak, hogy pont találkoztak a Georgiával.
Az borzasztó volt az a mérkőzés már.
Viszont, igen, hogy, igen.
Ugye, de a legutolsó mérkőzésük itt a UCLA ellen, és a UCLA-t is már elhittük úgy, ahogy a Trojansről, hogy jó, hát még akár veretlenül konferencia bajnokok is lehetnek, és most ott állunk, hogy a 4 legjobb csapata a konferenciának maximum az egyiknél van ugye 2 vereség, de az, akinek megvan ez a 2 veresége, az megverte valósan legjobbnak vélt Trojans. Tehát nagyon nagy kavalkád van a Pac-12-ben, és szerintem még mindig nagyon szórakoztató futballt játszanak.
És mennyire durva, hogy 8 és 14 között 4 csapatuk van a rangsorban?
8-10, 12-14, nem bonyolították túl.
Igen.
Hogy osztuk el őket?
Igen.
Én nem látom a Dax-t, tehát hogy értem a feltámadás minden, de most azt akarod, hogy megint első kiemelt Georgia, negyedik kiemelt Oregon, és akkor 33-6.
Oké, és a USC-t esetleg, hogyha ők is végignyerik most már maradék meccsüket?
Nem látok a Pac-12-ből rájátszás részvevő csapatot, azért, mert csak 4 fős rájátszásról beszélünk, de nagyon. Nekem a Trojans tetszene a legjobban, mint közül. Ha bár az Oregon
mondjuk azért annyira nem voltak meggyőzőek azért, szerintem Trojans, tehát alapvetően az első komolyabb ellenfelük meg is verte őket.
Igen. Ez a probléma.
Jó, az Oregonnál is ez van. Alapvetően én sem látok a Pac-12 csapatot a rájátszásban, kivéve abba a szélsőséges esetbe, ha mondjuk a Clemson is bukik meccset, a TCU is bukik meccset, akkor ugye mind a 2 csapatnál szerintem simán benne van, hogy kimaradnak a rájátszásból.
Az asztalra.
És azt látod, hogy 2 Big Ten és 2 SEC csapat lesz a rájátszásban? Egy ilyen esetben?
Tehát nem csinálhatják meg. Tehát, hogy...
Na ez az. De akkor viszont ott kell, hogy a Pac-12-ből legyen valaki. Mondom, abban az esetben, ha Clemson bukna, amire most azért nagyon pici esély van, mert borzasztóan gyenge.
Az a baj, hogy most itt elképzelek magam elé egy óriási nagy fehér rajztáblát, és elkezdenénk írni, hogy mi történik, és nem lenne elég hely, hogy
esélytelen.
Annyi variáció van, és tényleg valószínűleg az utolsó 2, nem, még az utolsó héten, sőt, még a konferencia döntők hetében sem lesz világos, hogy mi az, ami reálisan fog történni. Szerintem, ha eljutunk odáig, abban biztos vagyok, az utolsó alapszakasz 7-ben még nem lesz semmi.
Én elmondom egyébként, hogy mi fog történni. Szerintem egyébként sokkal egyszerűbb lesz, mint amennyire mi most átbeszéltük.
Túl bonyolítjuk.
Szerintem a Georgia szarrá veri a Tennessee-t. A szarrá veri az, de most komolyan mondom. Szerintem
köztem
lesz
ennyi?
Hát 2,5 TD, 14-17 pont lesz közte.
Az azért elég nagy
a Bama valahogy szerintem összeszerencsétlenkedi a maradék meccseit, és bejut az SEC döntőbe. Ott egy érdekes kérdés, hogy a Georgia-val mi lesz. Az Ohio State... Igen?
Na, maradj már csöndbe egy kicsit. Jelen pillanatban 13,5 pontos favorit a Georgia.
Ez tök reális.
A Tennessee ellen.
Ez szerintem is tök reális, szerintem ezt hozzák is. De nem is az a lényeg, hogy hozzák-e, az a lényeg, hogy szerintem egy olyan 2 TD környéki különbséggel nyernek. Ekkor ugye szerintem a Tennessee ezt kiszállt a versenyfutásból. És igen, könnyen el tudom képzelni még azt is, hogy a Georgia utána megveri az Alabamát az SEC döntőben, és ezzel kiszedik a másik SEC csapatot is. A Clemson simán végignyeri az izét, úgyhogy ők benn lesznek. Ez a kettő csapat szerintem tök adott. A Big Ten-nél ott nem tudnám megmondani, hogy Michigan vagy Ohio State, de valamelyik, aki megnyeri azt az utolsó heti párharcot, az lesz benn. És a TCU szerintem valahol bukik, úgyhogy ők nincsenek ott. Úgyhogy a bizottságnak csak azt kell eldönteni, hogy
ki lesz a negyedik.
Hogy a negyedik az a kétvereséges Alabama, akik mondjuk szűken kaptak ki a Tennessee-től és szűken a Georgia-tól, vagy az egyvereséges Tennessee, akik viszont egy nagyverést kaptak a Georgia-tól.
Vagy az Oregon.
Az a baj, hogy elképzelhetőnek tartom, de nem látom azt, hogy az Oregon mondjuk a Utah ellen is nagyon brutálisan könnyedén nyer, és mondjuk még a Pac-12 döntőben is. Szóval nekik ez kéne ahhoz, hogy ebben a szenárióban ők legyenek a negyedikek.
Szerintem, hogy Georgia, nem látom. Clemson, Georgia, Ohio State, Clemsonnal én tudok menni, hogy ezt így szépen beírogatjuk, és akkor egyébként nekem tetszene a Michigan, mert...
Azt mondtad, igen, azt nem látjuk. Hogy két
igen, mármint, hogy nem látjuk, de hogy mi tetszene nekem. Hogy mondjuk nem szeretném azt, hogy megismétlődjön a tavalyi elődöntő, ugye, amikor a Georgia megvert a Michigant. Úgyhogy mondjuk a... Igen, de ha Michigan bekerül, csak negyedikek lehetnek, hogyha ugye a konferencia döntőbe be se jutnak.
Igen.
De jó, nem. Michigan az nem lesz ott szerintem. Az Ohio State megveri a Michigant, ezzel elütik őket a konf döntőtől, ezzel nem beszélünk róluk úgy, hogy rájössz a csapat. Tehát Georgia, Ohio State, Clemson, és hát, én félek attól, hogy a Tennessee itt a végén, amikor a nagyfiúkkal kell futballozni, akkor bajban lesz. Bár talán a legjobb matchup az úgy néz neki, hogy az első kiemelt az Ohio State, a második a Georgia, a harmadik a Clemson, és a negyedik pedig a Tennessee, és akkor az Ohio State Tennessee lehet egy nagyon jó.
Az mekkora meccs lehetne.
Igen. Mekkora párharc lenne. Viszont az is baj, hogy ezt a Georgia-Clemson meccset tavaly már láttuk egyszer a szezon elején, és nem volt szórakoztató. Tehát, hogy mi lehet a fejekben? És akkor az Alabama nincs ott, az Oregon nincs ott, a TCU nincs ott.
Egyébként az, hogy az Alabama nincs ott, az mekkorát szólna, de tök reális.
Hát, igen. Jelenleg szerintem nekik van a legnagyobb buknivalójuk azzal, hogyha mondjuk itt van egy...
Ők nem hibázhatnak konkrétan, és azért ahhoz képest meg nehéz a sorsolás.
Igen, és
még... És már úgy értem, hogy nem hibázhatnak, hogy nem, hogy nem kaphatnak ki, hanem igazából nem is szorongathatják meg őket nagyon.
Pontosan, hogy ez az I-teszten átmenjenek, tehát hogy szépek legyenek a győzelmek. És ugye az a gond, hogy ha mondjuk bejutnak a konf döntőbe, ami valószínű, hogy érzed, melyik csapat lenne szerinted a jobb matchup neki? A Tennessee vagy a Georgia?
A Tennessee. Szerintem még egyszer nem létezik, hogy a Tennessee így játszása rajtuk.
Szerintem sem.
Jó, hát figyelj, ennél jobban...
Dűlőre nehéz, nem jutottunk.
Nehéz belebonyolódni ebbe, szerintem lehet, hogy még 3 hét múlva is beszélünk erről, amikor már jobban látunk dolgokat. Mindesetre köszi, hogy itt voltál, és nem csak ezt a témát, hanem a többit is. Meglátjuk, mikor tudunk majd összeülni legközelebb, és nektek is köszönjük, hallgatók, hogy itt
mikor
voltatok.
Mikor látunk és hallunk legközelebb a tévében, Patri?
Engem?
Már most már ezt is be kell itt minden héten venni, hogy
vasárnap esti futballon leszek egy Bills Green Bay Packerson, ami kiválónak ígérkezett az idény előtt, most pedig
volt
egy óriási gatyázásnak.
És természetesen nyer a Packers.
És ezek után biztos, hogy nyer a Packers, igen. Úgyhogy... Búcsúzunk megint, hallgatók, sziasztok!
Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.